Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
110 éves a pápai biblikus intézet. Ferenc pápa fogadta az intézmény képviselőit.
Ti vagytok a világ világossága. Ferenc pápa motu propriója a visszaélések és takargatások ellen az egyházban.
Elhunyt Jean Vanier, a bárka alapítója. Tanulhatunk a sérültektől, van szívük és nagyon szeretnek.
A Pakisztánban halálra ítélt keresztény Ázia Bibi megérkezett Kanadába.
Bárányból pásztor, Martos Balázs atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára.
Száztíz éves a pápai biblikus intézet. Ferenc pápa fogadta az emlékkonferencia tagjait. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a pápai biblikus intézet 400 képviselőjét, akik egy nemzetközi vallásközi konferenciával ünneplik az intézmény fennállásának 110. évfordulóját.
Jézus és a farizeusok interdisziplináris felülvizsgálat címmel május 7-e és 9-e között a Pápai Gergely Egyetemen tartottak nemzetközi konferenciát a jeles évforduló alkalmából a Bea Bíborosról elnevezett központ közreműködésével. 1909. május 7-én alapították meg a felsőoktatási intézményt. A tanácskozáson részt vettek zsidó, protestáns, katolikus tudósok, akik megvizsgálták a farizeus szó eredetét és jelentéseit a különböző nyelvekben. Áttekintették az ősi forrásokat a farizeusokról. Josephus Flavius írásait, a holttengeri tekercseket, az archeológiai tényeket, valamint az új szövetséget és a rabbinikus irodalmat. Kerekasztal beszélgetést tartottak a farizeus kifejezésre vonatkozó történelmi eredményekről, majd az értelmezés és annak hatásai folyamatát tekintették át a patrisztika irodalmán, a középkori héber értelmezéseken, a szenvedéstörténet megjelenítésein, filmeken, illetve vallási és homiletikai szövegeken keresztül.
Ferenc pápa előre elkészített és átadott beszédében a nemzetközi konferencia témájáról szólt. Kiemelte, hogy a legfrissebb kutatások szerint sokkal kevesebbet tudunk a farizeusokról, mint ahogy azt a korábbi nemzedékek gondolták. Kevésbé vagyunk biztosak eredetüket, tanításaikat és szokásaikat illetően. A farizeusokhoz kapcsolódó irodalmi és történelmi kérdések vizsgálata hozzájárulhat egy pontosabb kép kialakításához erről a vallási csoportról, továbbá segíthet az antiszemitizmus elleni küzdelemben. Az új szövetséget illetően a pápa rámutatott, hogy Jézus számos vitája a farizeusokkal közös aggodalmakról szólt. Kiemelte közülük Nikodémust, a zsidók egyik vezetőjét János evangéliumából. Nikodémus védelmezte Jézust a tanács előtt, és később jelen volt temetésekor is. A farizeusokról alkotott sztereotípiák rá tehát nem vonatkoznak.
Ferenc pápa emlékeztetett a második században élt Akiba rabbira, aki a Tóra fontos alapelvének nevezte a szerest fele barátodat, mint önmagadat gondolatot. Ez az aranyszabály ma fontos alapot képez a párbeszédre a zsidók és a keresztények között. Ahhoz, hogy jobban szeressük fele barátunkat, meg kell ismernünk őt. Ehhez pedig túl kell lépnünk régi előítéleteinken. Ezért a különböző vallásokat és tudományterületeket ötvöző nemzetközi konferencia egy teljesebb és pontosabb értelmezést adhat a farizeusokról. Ezek a kutatások és új megközelítések pozitív hozzájárulást jelentenek a zsidók és keresztények közötti kapcsolatokhoz a mélyebb és testvéri párbeszéd által, zárta beszédét Ferenc pápa a biblikus intézet képviselőihez.
Ti vagytok a világ világossága. Ferenc pápa motu propriója a visszaélések és takargatások ellen az egyházban. A Vos Estis Lux Mundi kezdetű rendelkezéssel a pápa új szabályozást vezet be a zaklatás és az erőszak jelzésére, illetve hogy a püspökök és a szerzetesi előjárók számot adjanak működésükről. Ezentúl kötelező lesz a visszaéléseket jelenteni, és minden egyházmegyében lehetővé kell tenni, hogy mindenki jelezhesse az ilyen eseteket.
Május 9-én délben tették közzé Ferenc pápa Ti vagytok a világ világossága kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt. A rendelkezés célja, hogy megelőzze és megakadályozza a szexuális visszaéléseket a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben, melyeket vagy erőszakkal, vagy fenyegetéssel, vagy hatalommal való visszaélés révén követnek el. A motu proprio a Vatikánban februárban megtartott találkozó gyümölcseként született meg, amelyen a püspöki konferenciák elnökei és a legfőbb szerzetesi előjárók vettek részt.
Olyan újító elemeket tartalmaz, amelyek a Szentszék és az egyházmegyék közti jobb együttműködést szolgálják. Egy éven belül minden egyházmegye köteles, tartós és mindenki számára hozzáférhető rendszert létrehozni, ahol jelezhetik a szexuális visszaéléseket és azok rejtegetését. A motu proprio ezentúl kötelez minden papot, férfi és női szerzetest, hogy jelezze az illetékes egyházi előjáróknak a tudomására jutott abúzusokat. Az ilyen eseteket azonnal kivizsgálják, és a kánonjognak megfelelően elbírálják. Ami a püspököket érintő visszaéléseket illeti, a pápai rendelkezés az illetékes metropolita hatáskörébe utalja az esetek kivizsgálását. Most először határidőt is szab a motu proprio az esetek kivizsgálására, illetve megszabja, hogy a metropolita miként kövesse a folyamatot, amelybe szakképzett világiakat is bevonhat.
Végezetül Ferenc pápa Ti vagytok a világ világossága kezdetű apostoli levele kitér a sértett személyek gondozására, és arra, hogy fontos őket meghallgatni, elkísérni, megfelelő lelki és orvosi ellátást biztosítani nekik. Remélhetőleg az új motu proprio az ima és a megtérés lelkületével erősítve hozzájárul ahhoz, hogy felszámoljuk a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek elleni szexuális visszaélések csapását, zárul a szentszéki közlemény.
Meghalt Jean Vanier, a Bárka közösség alapítója. Tanulhatunk a sérültektől, van szívük és nagyon szeretnek. Május 6-án elhunyt a fogyatékos gyerekek nagy barátja Jean Vanier. 90 évesen rákos betegséggel küzdött egy Párizs melletti otthonban. Tengerészeti és egyetemi karrierjéről lemondva, egész életét annak szentelte, hogy fogyatékos gyerekekkel együtt legyen, figyeljen rájuk, segítsen nekik és tanuljon tőlük. A Bibliai Bárka nevű közösségének tapasztalatán keresztül mára már másként látjuk fogyatékos embertestvéreinket.
A szentszéki szóvivő kedden bejelentette, a Szentatyát informálták Jean Vanier haláláról. A pápa imádkozik érte és az egész Bárka közösségért. Jean Vanier 90 éves volt, egész életét annak szentelte, hogy reményt nyújtson a szenvedőknek. Az evangélium üzenete az, hogy együttérző emberekké váljunk. Ha ez megvalósul, hasonlóvá válunk Jézushoz, mondogatta.
Aki találkozott vele személyesen, mindenekelőtt a termetén lepődött meg. Jean Vanier nagyon magas termetű ember volt, jó fejjel magasabb az átlagnál. Mégis ez az ember megtanult lehajolni és otthon lenni a kicsik világában, ahol minden más. Felfedezte, hogy tanulni lehet tőlük. Ez a Bárka igazán nagy felfedezése. Fiatalkorában az angol, aztán a kanadai haditengerészet tisztje, és így hajós. Hajóját Bárkára cserélte be, legénysége sérült gyerekek és segítőik közössége lett, és az egészséges felnőtt világnak üzent oda, hogy föld, föld. Vagyis gyermek, gyermek, Isten gyermeke, még ha beteg is, aki az evangélium tudója, aki Jézus szavanyomán belép az atyai házba, és ugyancsak Jézus szavanyomán bevezet oda bennünket is.
1928-ban Genfben született kanadai szülőktől. Fiatalon a haditengerészet szolgálatába állt, előbb brit, majd kanadai kötelékben. 1950-ben a lélek indítatására, ahogy az evangélium megszólalt neki, lemond katonai karrierjéről és tanulni kezd. Filozófiát és teológiát. A torontói egyetem tanára lesz, de úgy látszik, ez a hely is magasnak tűnt számára, mert felfedezett egy egészen másik világot, a gyermekekét. Pontosabban Jézus egészen különleges jelenlétét a legkisebb és legelhagyatottabb gyerekekben. 1964-ben 36 évesen alapítja meg a Bárka közösségét, majd 1971-ben hozzájárul a Hit és Fény mozgalom létrejöttéhez. Nem pap, nem szerzetes, de felelős katolikus keresztény, hosszú időn át a világiak pápai tanácsának a tagja. 2015-ben, 87 évesen megkapja a Templeton díjat, mely a hit világában az évente kiosztott legmagasabb elismerés. Annyi sok lehajlás után a kicsinyek felé úgy látszik felnőtt erre a kitüntetésre. Közben barátja lett Teréz anyának és második János Pálnak is.
A mi küldetésünk, hogy találkozzunk a szélsőséges gyengeség világával, a szegénységgel és az elutasított emberek szenvedésével. A Bárka küldetése, hogy örömhírt hirdessen a szegényeknek, hogy Isten szeret téged, de azt is hozzá kell tenni, hogy én is szeretlek téged, és hogy fontos vagy a számomra. A Bárka küldetése, hogy kicsi házakba befogadja azokat, akik sokat szenvednek, és megmutassa nekik, hogy ők értékesek. Az, hogy szeretünk valakit, nem csak azt jelenti, hogy teszünk érte valami jót, hanem hogy vele együtt vagyunk, vele maradunk, együtt eszünk. Jézus azt tanítja az evangéliumban, hogy a vendégségben ne a barátainkat hívjuk meg, hanem a szegényeket, sántákat, vakokat, bénákat. Ez a boldogság. A mi célunk az, hogy együtt együnk, egy asztalnál, hogy egymás barátai legyünk. Erre figyel a Bárka egész műve. Adjunk lehetőséget az asztal melletti életnek, akár ünnepi étkezésnél, akár munkánál, vagy imádságnál.
A Pakisztánban halálra ítélt keresztény Asia Bibi megérkezett Kanadába. 2010-ben ítélték halálra istenkáromlás vádjával, majd 2018. októberében felmentették, és 2019. januárjában a pakisztáni legfelsőbb bíróság ismét megerősítette felmentését, miután iszlámisták kérvényt adtak be kivégzését követelve. A börtönből való szabadulása után május 8-án Pakisztánból megérkezett Kanadába. A hírt a keresztény asszony ügyvédje jelentette be.
Asia Bibi számára szerdán véget ért egy hosszú kálvárja, amely 2009-ben kezdődött letartóztatásával. Ez a nap szoros kapcsolatban áll 2011. március 2-ával, amikor iszlám szélsőségesek meggyilkolták a Pakisztán vallási kisebbségügyi minisztert. A katolikus Shahbaz Bhatti életével fizetette a kisebbségek és az igazságtalanságok keresztény áldozatainak védelmezése miatt. Asia Bibit is elkötelezetten védte, ahogy Salman Taseer Panjab kormányzója is, akit szintén meggyilkoltak 2011-ben, miután felemelte hangját a keresztény asszony halálbüntetése és a blaszfémia törvényekkel való visszaélések ellen.
A pakisztáni blaszfémia törvények továbbra is rendkívül érzékeny kérdést jelentenek a muszlim országban. Asia Bibi ügye polarizálta a lakosságot és erős kritikát váltott ki. Paul Bhatti, a meggyilkolt kisebbségügyi miniszter testvére, a Vatikáni Rádiónak adott interjújában nagyszerű hírnek nevezte, hogy Asia Bibi elhagyta Pakisztánt. A keresztény asszony hosszú ideig már nagyon sokat szenvedett.
Bárányból pásztor. Matos Balázs atya elmélkedését hallják húsvét negyedik vasárnapjára.
A Jelenések könyvének 6.-7. fejezetében, a bárány jelenlétében felnyitják a jövő pecsétjeit, feltárul a történelem végső értelme. Az első pecsétek a 6. fejezetben ítéletet és bajt rejtenek, büntetést a gonoszoknak és bűnösöknek. A 6. pecsét feltörése után azonban megjelölik a 144.000 üdvözültet, a büntetés után az üdvösség képei következnek. A látnok előbb Izrael 12 törzsének üdvözültjeit látja maga előtt, majd ezek mintegy kiegészülnek a világ minden nemzetéből származókkal, s együtt alkotják az üdvözültek megszámlálhatatlan seregét. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Fehér ruhájuk jelzi, hogy immár egészen az égiekhez tartoznak. A pálmaág a győzelem jele, elsősorban a görög világban használatos szimbólum, de késői bibliai történetekben is találkozunk vele. A Jelenések könyve sokkal hosszabban beszél az üdvözültekről, mint a gonoszok büntetéséről. A látnoknak a vének egyike, vagyis az égi tanács tagja magyarázza el, amit lát. Az üdvözültek ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében, vagyis Krisztus vére árán, a megváltás csodája által tisztultak meg. A nagy szorongattatásból jöttek. A jelenésekben gyakran szó esik vértanukról, az üldözések áldozatairól, s kétségtelen, hogy a könyv látomásai az ő sorsukról, örök dicsőségükről is szólnak. A nagy szorongattatás azonban mindenkire vonatkozik, mert a végső idők az apokaliptika szerint csak nehezek lehetnek, csak megpróbáltatást jelenthetnek. A világ döntő átalakulás előtt áll, szülési fájdalmakban szenved. Voltaképpen ez mutatkozik meg, üldöztetésben, belső és külső nehézségekben, az emberi gyengeség sokféle formájában. A nagy szorongattatás után azonban nagy béke és teljesség következik, és az égi tanács tagja nem késik, hogy ezt is ékes szóval ecsetelje. Az üdvözültek élete Isten szünet nélküli szolgálata. Nem csak végtelen megtiszteltetés, éjjel-nappal Isten trónja előtt állni, hanem az élet forrása is, hiszen magával az élettel vannak éltető kapcsolatban. A látnok a prófétai irodalomból ismert képeket használ, hogy mondandóját kifejezze. Izajás jövendőlte, hogy a választottak, akik hazatérnek a Sion hegyére, minden bajtól, fáradtságtól, perzselő hőségtől oltalmat nyernek, és élő vizek forrásához jutnak. A próféták fejedelme az első, aki királyi trónon ülve szemlélte az urat, amikor meghívását kapta, s aki az ő szelíd, ám de mindenre kiterjedő hatalmát abban is beteljesedni látta, hogy jó pásztorként letörül a szemükről minden könnyet. A jelenések könyvének alaphelyzete a szemlélés. A látnok elsősorban nyitottságot kér az olvasótól, megértést, befogadást. A könyv látomásai nem közvetlen cselekvésre indítanak, hanem belső mély megértésre és megtérésre. Gyakran ellentétek elfogadására abban a reményben, hogy a nagyobb feszültségből végül még nagyobb jó születik. A látomások képei olykor, mintha szándékos feszültséget keltenének. Így például igazán különleges, hogy a bárány egyben pásztor is, aki legeltet. Ő a gyönge a gyöngék között, aki meghalt és mégis él, akit senki nem védett meg, ám most végső és teljes hatalommal védelmezi a gondjára bízottakat. Vérben sem lehet fehérre mosni a földi ruhát, csak magát az életet, azt a szemét, aki elmerül Krisztusban. A történelmet szemlélő ember leginkább akkor ront könnyeket, amikor nem érti, mi miért történik, amikor foglyul ejtik a dolgok, az események, és elveszettnek érzi magát. Így sírt a látnok is, mielőtt az égi könyvet felnyitották. Isten nem csak végtelen gyengéd, amikor a könnyeket letörli a szenvedők arcáról, ő maga a teljes megértés, a szellemi szabadulás is, aki végre felfedi, mi hogyan ért célba, mi mire volt jó, mi miért történhetett. Elment a jó pásztor, énekeltük a nagyheti liturgiában. Most jelenlétét ünnepeljük. A gyenge bárány erősebb a halálnál, és éppen gyengeségében lett szelíd, örök, jó pásztorunk.
Bárányból pásztor. Martos Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.